A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját október 3. vasárnapján. Isten szent lelke legyen az, aki világosságot, melegséget hoz ezen az Isten tiszteleten is a mi szívünkbe. A 151-es számú énekünk első két verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 151-es számú énekünk első két verszakát énekeljük tehát. Az első verszak így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Drága testvéreim, Istennek ígéjét, ugye, mint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 2. fejezetének 10. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, a 2. fejezetből az 10. verset. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Egykor mi mindnyájan ezek között forgolottunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 465. számú énekünknek az eléneklésével. A 465. számú énekünknek mind az öt verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik. Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vadtengere.
Hal kívánsz a
Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy változhatatlan vagy, örökké ugyanaz. És áldunk téged, aki a Bibliában úgy jelensz meg, ahogy olvassuk azt naponta. Ma is éppen az a szándékod, akaratod, atyai szíved, ma is éppen olyan irgalommal hajol hozzánk, keres bennünket és ad nekünk ajándékokat, mint akkor, mint azelőtt, és köszönjük, hogy így lesz ez ma is. Áldunk azért, hogy akit bevettél a kegyelembe, az nem csak ezen a földön boldog, hanem földi élete után is, sőt, még boldogabb lesz a színről színre látás csodájában. Engedd, Urunk, hogy mindent neked tulajdonítsunk, hogy tudjunk téged magasztalni az ingyen kegyelemért, az irgalomért, amellyel bennünket is kerestél, megszólítottál, hívtál, újjászültél, megigazítottál és megszenteltél. Kérünk, Urunk, szólalj most meg közöttünk, hirdettesd ígédet, ne hagyj szomjúhozni a lelkünket. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is kegyelmedből élhettünk, hogy hálát adhattunk neked minden jóért. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor a hiányainkat soroljuk neked, anélkül, hogy hiányosságainkat látnánk, éreznénk, vagy miatta szomorkodnánk. Köszönjük, hogy minden jó tőled van, és áldunk, hogy sasszárnyon hordozol, vezérelsz, bajunkban védesz bennünket. Kérünk, légy itt közöttünk, jelenléteddel szenteld meg, és tedd Isten tiszteletti együttlétünket, ige hallgatásunkat. És amikor innen elmegyünk, kérünk, készíts fel, hogy egész életünk Isten tisztelet legyen. Ne csak itt a templomban gyakoroljuk ezt, hanem azon kívül is. Kérünk azért, hogy szent lelkeddel világosíts meg elménket, prédikáltasd Krisztust, Golgotai keresztjét, feltámadását, annak erejét, hasznát, javát az életünkre nézve. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, édesatyánk, ami drága megváltónkért, egyetlen közben járónkért, Krisztusért. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige meghallgatására és befogadására a 168. számú énekünk eléneklésével. A 168. számú énekünknek mind a 4 verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Thank you.
helyről fogom felolvasni Istennek ígéjét, egy ószövetségét és egy újszövetségi ígét. Először az ószövetségi ígét olvasom, a 130. Zsoltár 7. versét, valamint Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levelének 2. fejezetének 8-tól 10-ig terjedő verseit. Olvasom tehát először a 130. Zsoltár 7. versét, és az Efézusi levél 2. fejezetének 8-tól 10-ig terjedő verseit. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Kedves testvéreim, ezen a vasárnapon elérkeztünk a 3. reformátori jelmondathoz. Mielőtt azonban rátérnék ennek a jelmondatnak az igazságára, azelőtt szeretném, hogyha együtt felidéznénk mindazt, amiről eddig szó volt. Ki emlékszik, hogy ezelőtt 2 hete, október 1. vasárnapján, melyik volt az az első reformátori jelmondat, amiről szó volt az istentiszteleten? Bátran lehet mondani. Hangosabban? Igen, magyarul? Sola scriptura, vagy? Egyedül? A Szentírás. Eléggé rosszul hallatszik itt. Jó, múlt vasárnap miről volt szó? A 2. reformátori elmondat. Egyedül? Egyedül a hit. Jó. Azt hiszem, ez az ige segít nekünk abban, hogy rájöjjünk, melyik a 3. reformátori elmondat. Egyedül. Arról is szó lesz. Egyedül nem Krisztus, hanem a kegyelem. Egyedül, egyedül kegyelemből. Jönne részemről egy nehezebb mondat, egy nehezebb kérdés. Hogy hangzik ez latinul, egyedül kegyelemből? Annyit segítek, hogy szólá. Grácia. Nagyon jó. Nagyon jó. Köszönöm. Grácia. Ismerjük mi ezt a szót a román nyelvből. Hogy szoktok mondani, hogy ingyen? Gratis. Ugye, városban elindulunk, nagyon gyakran láthatjuk ezt a feliratot, hogy gratis. Arra gondoltam, hogy esetleg egy lapra ki fogom nyomtatni, hogy gratis az, ami itt van az úrasztalánál, és csak a készlet most tart, és arra kérlek titeket, hogy bátran jöjjetek, és ingyen mindenki, hát ahány jut, vegyen el egy-egy képeslapot innen az úrasztaláról. Most kérném a testvéreket. El lehet venni ezeket a képeslapokat. Mindenki egyet, ahány jut nyilván. Nyugodtan lehet jönni, el lehet ezeket venni. Elnézést, akinek nem jut, aki gyorsabb, annak jutni fog. Úgy látom, hogy el is kell. Jó. Helyünkre lehet fáradni. Nyilván testvéreim, ezeknek a képeslapoknak nagy részén a reformátorunknak a képe, Calvin János jelenik meg. Nem is annyira a képeslapra, mint lényegre szeretnék tekinteni, hanem sokkal inkább arra, hogy mikor legelőször ezt most kimondtam, úgy figyeltem az arcokat, és sokan megszeppentek. Komolyan gondolja a lelkész? Nem vagyunk mi ahhoz hozzászokva, hogy Isten tisztelet alatt, pláne prédikáció ide alatt felálljunk a helyünkről, kijöjjünk az úrasztalához onnan valamit elvenni. Azért szerette volna ezt a jelenetet veletek eljátszani, mert úgy gondolom nagyon jól szemlélteti azt, hogy az Úristen az ő kegyelmét ingyen adja nekünk, de mi sokszor húzolkodunk. Hát hogyan
kérjem el, meg hogyan fogadjam én el az Istennek kegyelmét, hát nem vagyok rá érdemes. Hogyan álljak fel, mások mit fognak mondani, talán megbotránkoznak rajtam. Sokszor így viselkedünk, testvéreim, az Isten kegyelmével. Ingyen adja, gratis, sola gratia, azonban mi olyan nehezen tudjuk ezt időnként megtenni. Pedig gondoljunk arra, testvéreim, ha városban elindulunk, és időnként látjuk kiírva egy üzletnek a falán, hogy gratis, mennyire megörvendünk. Nem kell érte pénzt adni, nem kell érte megdolgozni, valamit ingyenesen megkapunk. Visszaemlékszem teológus koromban, amikor megvettem az első autómat, mind a mai napig azzal járok kelek, akkor az előző gazdája elmondotta, hogy nagyon rég cserélt rajta olajat, és szükség van arra, hogy újból elmenjek olajat és olajszűrőt cseréljenek. Az autóbusz állomás mellett felfedeztem egy helyet, ahol ugyanígy ki volt írva, hogy gratis. Megörventem neki. Aztán bementem az üzletbe, és kiderült, hogy onnan tőlük kell megvennem az olajat is, meg az olajszűrőt ahhoz, hogy ingyenesen kicseréljék az olajat. Most ezt a példát, egyszerű példát azért mondtam el, testvéreim, hogy szemléltessem azt, hogy az Isten kegyelme az nem ilyen. Nem olyan, hogy valamit cserébe nekem adni kell. Hogy valamit meg kell vásárolnom, valamit jó cselekedetből tennem kell, és akkor annak cserébe az Isten az ő kegyelmét ide adja nekem. Mert Isten nem azt adja nekünk, amit megérdemelnénk, hanem ad sokkal többet, amit talán nem érdemlünk meg. Tehát a kegyelem az Istennek meg nem érdemelt jósága. Nem kell érte megdolgozni, nem kell érette először valamit megvásárolni, lásd az olajcsere példáját, hanem ingyen felajánlja nekünk. Kedves testvéreim, ebben a mostani prédikációban 5 alapgondolatot szeretnék a szívetekre helyezni, és talán nem annyira megszokott tőlem ez, lehet, hogy eléggé tanító jellegű lesz ez a mostani ige hirdetés, de úgy gondolom, erre is szükségünk van. Azért, hogy az alapvető tanítások, azok valóban rögzüljenek bennünk, hogy ne tévedjünk mindezekben. 5 reformátori jelmondat van, reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük, ennek megfelelően 5 alapgondolatot szeretnék a szívetekre helyezni. Az első alapgondolat az a 130. Zsoltárból fog kiindulni, a második alapgondolatban megnézzük, hogy hányfajta kegyelem van, harmadszor megnézzük, mire indít bennünket az Isten kegyelme, negyedszer megnézzük, hogy miből fakad ez a reformátori jelmondat, hogy egyedül kegyelemből, ötödször pedig, ha Isten kegyelmes, akkor igazságos-e? Ezt a kérdést fogjuk az ige hirdetés végén megvizsgálni. Először tehát a 130. Zsoltárnak néhány alapgondolatát, alapvonását hadd emeljem ki. Az első nagyon fontos igazság ebben a Zsoltárban az, hogy valamit ott kell keresni, ott kell megkapni, ott kell megszerezni, ahol az van. Hát mondhatjátok, hogy eléggé banális igazság ez, hát miért kell nekünk ezt hangsúlyozni? Hát nyilván, hogy valamit ott keresünk a háztartásban is, ahol az van. Azért tartom fontosnak ezt kihangsúlyozni, mert annak ellenére, hogy tudjuk, hogy csak az Úrnál van a kegyelem, ezért sokszor megtörténik, hogy máshol keressük. Vagy másnál. Más utakon. Pedig gondoljátok el, eléggé nevetséges lenne, ha bemennék a Panemárba, vagy az Eldibe, és nem péksüteményt kérnék, hanem egy kiló szeget. Vagy bemennék a Vasashoz, és kenyeret kérnék. Hát eléggé kinevetnének, hogyha ilyet tennék, úgy gondolom. De mennyire nem nevetséges és nem mosolyogni való, amikor a lélek síkján tesszük ugyanezt. Hogy valahol máshol akarom megkapni ezt a kegyelmet. Másnál. És aztán csodálkozunk, hogy kiégett az életünk. Mert nem az Úrnál keresem a kegyelmet. Aztán ez a Zsoltár azt is elmondja nekünk, hogy ott van szüksége a kegyelemre, ahol bűn is van. Csak a bűn helyes ismerete mellett juthatunk el a kegyelem helyes ismeretére. Így hallottuk, hogy nálad van a kegyelem, de alapvetően ez a Zsoltár egy bűnbánati Zsoltár. Először a bűneit ismeri fel, és annak nyomán jut el erre a kegyelemre. Harmadik nagy igazság, hogy akkor a kettőnek találkoznia kell. A negyedik igazság, hogy miért az Úrnál van a kegyelem. Hát úgy gondolom azért, mert csak neki van erre kompetenciája. Csak neki van joga és hatalma, hogy teljességében kegyelmet gyakoroljon. És az ötödik igazsága ennek a zsoltárnak, hogy valahova, ha el akar jutni az ember, valamit el akar érni, akkor mindig tájékozódnia kell. Mi alapján tájékozódik az ember? Viszonyítási pontok alapján. Ahhoz, hogy eljussak valahova először, fel kell mérnem, hogy hol vagyok most. És itt megint kérdés, hogy mihez mérjük magunkat. Mert megint, ha a melletted ülőhöz méred magad, a szomszédhoz, a munkatárshoz, akkor ez megint nem jó. Hanem ha az Úrhoz mérem magam, akkor tudom elmondani, hogy igen, én is mélységben vagyok hozzád képest, Uram. De tudom, hogy ebből a mélységből ki tudsz hozni engem. Másodszor azt mondtam, hogy megnézzük, hogy hány fajta kegyelem van. Felteltitek nekem a kérdést, hogy micsoda kérdés ez. Hát nem csak egyfajta kegyelem van. El kell árulnom, hogy nem. És hogyha ezt igazán most megértjük, akkor lehet, hogy nagyon sok kérdés letisztázódik bennünk. Zárójelben hadd említsem meg, hogy a kegyelem az nem csupán úgy megvan említve a Szentírásban időnként. A kegyelem az nem Istennek utólag felvett tulajdonsága, hanem ragyog a Szentírásban, világít. Persze voltak idők, amikor ezt a kegyelmet véka alá próbálták rejteni. Jöttek a reformátorok is, ezt a vékát felemelték, azért, hogy ez a kegyelem újból világítson a mi számunkra. Most testvéreim, a református tanítás szerint, amely hiszem, hogy megegyezik a Szentírás tanításával, két szempontból vizsgálható a kegyelem. Az egyiket így nevezzük, hogy általános kegyelem. Gratia generalis. Az általános kegyelem, amely mindenkihez eljut. Minden emberhez. Nézzük meg például a hegyi beszédben, a Máté evangéliuma 5. fejezetének 45. versében azt olvassuk, Isten felhozza napját jókra és gonoszokra. Esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt. Vagy hogyha tovább megyünk, ha visszalapozunk a Szentírásban, nemrég a házi bibliórán Noé történetét vettük. Tudjuk azt, hogy az Úristen a szivárvány jelében megígérte, hogy többet nem fogja elpusztítani ezt a földet. Az 1 Mózes 8.22-ben olvassuk, hogy amíg föld lesz, nem szűnik meg vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka. Ez az általános kegyelem. Ez mindenkire vonatkozik. Akár hisz valaki, akár hitetlen, akár Istennel jár, akár Isten nélkül, akár élő a kapcsolata vele, akár ateista, mindenki számára nyújtja az Isten ezt az általános kegyelmét. Csak hogy testvéreim, ez a kegyelem a földi halálunkig tart. Csak a földi halálunkig tart. És ez a nagy veszély ennek a kegyelemnek. Nagyon sokakat megtéveszt ez a bibliai tanítás. Megtéveszti például a hívő embereket. Akik bosszankodnak, hogy létezik az, hogy az a hitetlen ember él, mint Marci hevesen, ahogy szoktuk mondani. Nekem fáj a hátam, szakad ketté a derekam, a másik pedig vígan, egészségesen jár kell ebben a világban. Hát hogy van ez? Aztán úgy gondolom, hogy ez az általános kegyelem megtéveszti nem csupán a hívő embereket, de a hitetleneket is. Hiszen azt mondja, hogy az Úristen jót ad nekem. Hát mennyi mindenben segít? Hát ezt is megadta, meg azt is, gyarapodok, és azt mondja, hogy ez az Isten áldása. Semmi köze nincs az Istenhez, de azt mondja, hogy lám, milyen jó hozzám az Isten. És ezzel hitegeti magát, hogy ez azt jelenti, hogy akkor minden rendben van az életemmel. Nincs különösképpen tragédia, gond, nehézség. Ez az Isten áldása az én életemben. Semmilyen kapcsolata nincs az Istennel, de mégis ebbe a tévhitbe él, hogy megkapta mindazt, amire Istentől neki szüksége van. Testvéreim, az a jó hírem, hogy a hívők számára van egy másik kegyelem is. Nem csupán az általános kegyelem. És ezt a másik kegyelmet a teológia így nevezi, hogy gratia specialis. A speciális kegyelem. Vagy másképpen fordítva, az üdvözítő kegyelem. A másik kegyelem a földi halálunkig tart. Az üdvözítő kegyelem az tovább tart. Az az üdvösségre által vezet bennünket. Nem csak e földi életben tart meg, hanem e földi életben az Isten úgy kegyelmez meg nekem az üdvözítő kegyelemmel, hogy az által visz engem a másik világba. És akkor már nem azt mondja, hogy lám csak jó az Isten, mert mit tudom én, hármat ellett a kecském, és akkor mennyire jó, hogy hármat tudok eladni, nem csupán egyet a piacon, hanem ez az ember, aki ebben részesült, azt mondja, hogy van egy Istenem, hogy Immanuel, hogy velem az Isten, hogy van egy személyes megváltom. És ezért bízhatok én ebben az Istenben. És akkor már nem a földi kincsekre tekintek, hogy milyen áldásban van részem, hanem az első, az a vele való kapcsolatom. És az üdvözítő kegyelem az, amely által visz, amely nem csupán ebben a földi életben tart meg engem. Azt hiszem, hogy ezt az üdvözítő kegyelmet ismerte, majd el fogjuk énekelni a 331. éneknek a szerzője is. Hiszen a harmadik verszakban így fogalmaz. A földön, ha elvesztem szerelmem tárgyait, maradjon meg mellettem a szerelmed és a hit. Csak azt el ne veszítsem, mi benned, ó Úristen, remélni megtanít. A földön, ha elvesztem szerelmem tárgyait. Ez az általános kegyelem. Csak az üdvözítő kegyelmet, Istenem, el ne veszítsem. A bűneset előtt csak az általános, az Istennek mindenre kiterjedő jósága és kegyelme érvényesült. Amikor jött a bűneset, akkor vált ketté ez a két kegyelem. Nézzük meg, a Noé története nagyon szépen mutatja, mi történik akkor, amikor az Isten még az általános kegyelmet is megvonja tőlünk. Hát az történik, hogy elpusztul a föld. Ezért olvassuk, hogy Noé kegyelmet talált az Isten előtt. Testvéreim, az Isten kegyelme nélkül nem tudnék én most megszólalni. Te pedig nem ülhetnél itt. Még csak levegőt sem szívhatnánk az ő kegyelme nélkül. Akkor is létezik az Isten kegyelme, amikor mi nem gondolunk arra. Mindenkor az Isten kegyelmében vagy, ha tudomást veszel róla, ha nem, az általános kegyelmében. Az soha nem szűnik meg. Időnként az Isten lecsökkenti ezt a kegyelmet. Időnként, mintha úgy megvonná tőlünk. Amikor jönnek a nehézségek, vagy jön az árvíz, vagy a szárasság, az aszály, akkor időnként lecsökkenti ezt a kegyelmét az Isten. Miért? Azért, hogy térj meg. Azért, hogy végre döbbenj rá arra, hogy nem magától értetődő semmi, amit kapsz. Ezért vonja meg, ezért csökkenti le időnként az Isten, de meg nem szünteti ezt a kegyelmét. Mert megígérte, hogy amíg ez a földi világ tart, addig ez az ő kegyelme mindvégig érvényes életünkre. Isten üdvözítő kegyelmét, úgy gondolom, legfényesebben Jézus Krisztusban mutatta meg. Azt olvassuk a Tituszhoz írott levélben a 2. fejezet 11. versében, hogy mert megjelent az Isten, milyen kegyelme? Üdvözítő kegyelme. Testvéreim, ez nem azt jelenti, hogy addig nem létezett. Itt az eredeti szövegben így áll, hogy az Isten üdvözítő kegyelme még nyilvánvalóbbá vált. Addig is létezett az Isten üdvözítő kegyelme, az Ószövetségben is, de Krisztusban vált még tisztábbá, még fényesebbé, még ragyogóbbá, nyilvánvalóbbá ez a kegyelem. Nem menet közben felvett tulajdonsága Istennek ez a kegyelem. És olyan jó testvéreim, ha mi már eljutottunk erre a szintre. És lehet, hogy sok jót megkapsz. Mert aki az általános kegyelemben részesül, annak sikerülnek talán az üzletei. Gyarapodik. Boldog családban él. A gyermekei is egészségben vannak. De vigyázzunk, mert ez az általános kegyelem nem elég. Hanem kell nekünk ez az üdvözítő kegyelem, amely Krisztusban lett még nyilvánvalóbbá. Hadd kapkodjunk, hadd nyúljunk úgy utána, mint itt az úrasztalánál. Örültem, hogy többen jöttetek, mint ahány volt. Olyan jó, hogy az Isten kegyelme nem fogy el, hanem mindenkinek elég kijut. Hiszen ezért születtél erre a világra, hogy ezt a kegyelmet ingyen elfogadd, hitből, Krisztus által. Ez tehát a második gondolatkör. Kétfajta kegyelem. Az általános kegyelem a halálunkig tart, az üdvözítő kegyelem a halálunkon, földi halálunkon túl. Harmadszor azt mondtam, hogy megnézzük azt, hogy mire indít bennünket az Isten kegyelme. Mire indít? Említettem már testvéreim, hogy mennyire megörvendünk, amikor egy üzletnek a falán olvassuk, hogy grátis. Örülünk annak, mert hát nem kell érette végre pénzt kiadni, ingyen megkaphatunk valamit, nem kell érette dolgozni, rászolgálni. Most testvéreim, úgy gondolom, hogy az Isten kegyelme is örvendező életet ad a hívő embernek. Nem véletlenül mondom ezt, mert a görög nyelvben a két szónak nagyon érdekes testvéreim ugyanaz a töve. A kegyelem görögül így hangzik, hogy káris, az öröm pedig így, hogy kará. Nézzük meg testvéreim, hogy amikor az angyal megjelenik Máriának, akkor mit mond? Örvendj, mert kegyelembe fogadott téged az Isten. Itt egy szójáték jelenik meg. Egyfelől tehát az Isten örvendező életre indítja azt, akit kegyelmébe, üdvözítő kegyelmébe fogadta. Míg mire indít bennünket az Isten kegyelme? Hát nyilván arra, hogy te is kegyelmet gyakorolj a másikkal szemben, aki megsértett, aki megbántott. És higgyétek el, ha ebben az üdvözítő kegyelemben részesültünk, akkor könnyebben tudjuk ezt megtenni. Ha csak az általánosban, nehezebben. Ismerjük ugye azt a példázatot, hogy a nagy adósságát elengedi a gazda, és elkezdi folytogatni a társát, hogy add vissza azt a keveset, amivel tartozol nekem. Mennyire tudjuk elengedni a másik tartozását, mennyire tudunk megbocsátani, mennyire vagyunk hajlandók irgalmasságot, kegyelmet gyakorolni, még azzal szemben is, aki még nem hívő, aki még nem ismeri az Istennek a kegyelmét. Hát te minden alkalommal, életed minden szakaszán ebben az üdvözítő kegyelemben részesültél? Nyilván nem. De ez az a kegyelem, amely meglágyította a szívedet, és amely belső tudatosságot hozott az életedben. Mire indít az Isten kegyelme? Örömre és kegyelmességre, hogy te is gyakorold. Mert az Isten jóval nagyobbat engedett el, mint amennyit te bárkinek el tudnál engedni. Negyedszer nézzük meg testvéreim, hogy miből fakad ez a reformátori jelmondat, hogy egyedül kegyelemből, sola gratia. Ugye az első istentiszteleten, amikor a sola scriptura egyedül a szentírás elvére tekintettünk, ott is megnéztük, hogy miből fakadt. Nem véletlenül születtek meg ezek a jelmondatok. Valamiből fakadnak. Abból fakadnak, testvéreim, hogy nyilván ebből a szempontból is deformálódott az egyház tanítása a szentírás tanításához képest. Mind a mai napig a római katolikus dogmatika így fogalmaz, hogy az üdvösséget kegyelemből kapjuk, de Isten kegyelmét meg kell érdemelnünk. A Szentírás viszont azt mondja, hogy az Isten kegyelmét azt kapjuk, az üdvösséget kegyelemből, ingyen kegyelemből kapjuk. És pont, nincs folytatás. Az üdvösséget Isten kegyelméből kapjuk. Testvéreim, nem tudjuk még kiérdemelni az Isten kegyelmét. Még ha megfeszülünk, sem tudjuk ezt kiérdemelni. Hiszen hányszor volt az, hogy eldöntötted, hogy többet nem bántod meg a másikat, vagy nem mondod azokat a szavakat, amelyekkel megsérted, mély sebet húzol a szívén. Eldöntötted, elhatároztad, és következő pillanatban azon kaptad magad, hogy mégis azt teszed. Hát miért? Hát testvéreim, hogyha eldöntöttük, hogy többet nem bántjuk meg a másikat úgy, ahogy megszoktuk, akkor mégis következő pillanatban miért tesszük azt? Látjátok, azért, mert a bűn az nagyobb hatalommal bír a mi életünkre. Úgy vizsgáltam magamat is, hogy tudok-e valami olyan jót tenni, ami Isten szemében teljesen tiszta. Teljesen tiszta. Amiben nincs semmi olyan, ami tisztátalan lenne. És magamat vizsgálva rá kellett döbbennem, hogy nem tudunk ilyet tenni a magunk erejéből. Hát vagy van benne, belekeveredik valami kis számítás, vagy a viszonzásnak a várása, ha pedig nem kapom meg, akkor türelmetlen vagyok. Vagy benne van az, hogy versengek, ha a másik jót tesz, hát akkor rögtön megyek, én is jót tegyek. Nem tudunk a magunk erejéből teljesen tisztát tenni, tiszta cselekvést. Nincsenek tiszta gondolataink a magunk erejéből, a bűnös természetünkből fakadólag. Testvéreim, Luther Márton is éveken keresztül vívódott, és a maga erejében bízva akart ő jó lenni. Mindannyiunkban ott van ez a szándék, hogy jó legyek, hogy jót tegyek. De a magunk ereje, testvéreim, nem elég. Olyan nevetségessé válunk az Isten előtt, ha a magunk erejében akarjuk magunkat produkálni ő előtte. Csak az Isten kegyelme. Feltevődhet bennünk a kérdés, testvéreim, hogy akkor nem kellene a jó cselekedetek? Akkor nekünk nem kell jót tenni? Az Isten megkegyelmez, és ez elég. Hiába valóak a jó cselekedetek. Testvéreim, hogy ezt igazán megértsük, itt hívnám segítségül ezt az újszövetségi ígét, amit most felolvastam az efézusi levélből. Azt mondja, kegyelemből van üdvösségetek. Eddig úgy gondolnánk, hogy rendben van. Igen, értjük. És akkor megmagyarázza, hogy ez mit jelent. Hitáltal fogadjátok el, és nem tőletek van. Világos? Ha nem világos, akkor még hozzáteszi, nem cselekedetekért. Hogy senki se dicsekedjen. Isten ajándéka ez. Háromszorosan is írja körül, hogy nem érdemeljük meg. Ajándék, nem cselekedetekért, és nem tőlünk van. Mert Isten alkotott bennünket, jó cselekedetekre teremtett, amiket ő készített el, hogy azok szerint éljünk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor megkapom ezt a kegyelmet, hittel elfogadom, akkor kinyílik a szemem, és meglátom azokat a jó cselekedeteket, amelyeket az ő ereje által véghez vihetek. Akkor már meglátom önmagamnak a helyét. Akkor már tudom, hogy mivel töltsem el a hátralévő időt. Akkor ez már azt jelenti, hogy nem kell keresgélni, hogy jaj, mit tegyek ebben a világban. Mert az Isten világosságot hoz. És megmutatja akár a munkának a szintjén is, hogy hol akar téged látni, felhasználni. Hova akar téged elvezetni. Még ha vékony a pénztárcád is, akkor is ez örömöt hoz, mert érzed, hogy a helyeden vagy. Hogy ott vagy, ahol az Isten látni akar téged. Kedves testvéreim, a jó cselekedeteknek tehát fontos szerepe van a hívő életében, de nem a jó cselekedetekért kapjuk az üdvösséget, hanem az elnyert üdvösség tesz képessé arra, hogy az Isten által adott jó cselekedeteket véghez vigyen. Ez az igazi lényeg. Figyelitek, hogy a sorrendben van a lényeg. Először megkapom az Isten üdvözítő kegyelmét, és ez a kegyelem tesz képessé arra, hogy jót cselekedjek. Nem pedig cselekszem én a jót azért, hogy elnyerjem a kegyelmet, hanem a sorrend a fontos. Testvéreim, a jó cselekedeteknek nincs üdvösség szerző ereje. Nincs üdvösség szerző ereje. Hanem csak az Isten kegyelme az, amely üdvözít. Hogy jót cselekszel, az már következmény. Az már gyümölcs. Tehát, hogyha életed fája Krisztusba gyökerezik, akkor ezáltal fogsz tudni majd jó gyümölcsöket teremni. De először Krisztusba kell gyökerezni, hogy ez igazán megtörténjen. Ingyen kapjuk a kegyelmet, és ebből a kegyelemből fakadóan tudunk mi jót tenni a másik emberrel szemben. És végezetül az utolsó gondolat, amit még ki szeretnék emelni, ezzel zárjuk, hogyha Isten kegyelmes, akkor igazságos-e? Tehát, hogyha ő kegyelmet gyakorol velünk szembe, akkor ez igazságos? A Heidelbergi KT-ban nagyon szép feleleteket kapunk ezzel kapcsolatosan. Mert gondoljunk bele, nem azt adja nekünk az Isten, ami igazság szerint kijárna nekünk. Hát azt kapjuk? Nem azt kapjuk. Hát akkor az Isten igazsága az csorbát szenved. Testvéreim, az Isten igazsága megköveteli, hogy azt a bűnt, amit elkövettél, azt valaki kifizesse. Értitek, hogy miért jött el Jézus Krisztus? Hogy azt a nagy adósság levelet, amit felhalmoztál ebben az életben, azt ő helyetted kifizesse. Mert mi nem tudjuk kifizetni, a másik helyet pláne nem, de önmagunk helyett sem. Ezért küldte el Jézus Krisztust, hogy Isten egyszerre legyen kegyelmes és igazságos is. Az ő igazságának Krisztus eleget tett. Megpróbáltam, testvéreim, ezt egyszerű földi példán keresztül szemléltetni magam számára. És annyira örültem, amikor nemrégiben az itteni lelkész bibliórán az egyik lelkész mondott egy példát, nagyon jó szemléletes volt ezzel kapcsolatosan, hogy hogyan lehet valaki egyszerre kegyelmes is, meg igazságos. Előttünk van két barát. Gyermekkori barátok. Igazán jó kapcsolat fűződik egymáshoz. Aztán felnevekednek, felnőnek. Az egyik az hajléktalanná válik, szegény sorsban él. A másik pedig jogot végez, és bíró lesz. Aztán ez a hajléktalan barát, ez mivel már nincs mit ennie, ezért lopásra vetemedik. Bemegy az egyik üzletbe, és jól megpakolja magát. Igen, ám azonban elkapják. Bíróságra kerül az ügy. Ki ott a bíró? A barátja. Mit cselekszik ebben a helyzetben? Mert ha a barátjával szemben kegyelmet gyakorol, akkor igazságtalan a törvénnyel szemben. Akkor korrupt. Mert a törvényt nem gyakorolja rajta. Ha viszont igazságos, megbünteti, akkor már nem tud kegyelmet gyakorolni a barátja fölött. Mit tesz ebben a helyzetben? Bölcsen azt teszi, testvéreim, hogy megbünteti. 10 000 dollárral. És miután lejár a bíróság, leveszi a bírói köpönyeget, és kifizeti a barátja helyet a 10 000 dollárt. Annyira szépen mutatja, hogy Isten hogy lehet egyszerre kegyelmes, meg igazságos velünk szemben. Olyan jó, hogy Krisztus által ezt megtette, és ma is megteszi érettünk. Nem véletlenül fejezem be ezzel az igehirdetést, hogy Krisztus által, mert következő vasárnap aztán itt fogjuk folytatni, hogy egyedül Krisztus. Solus Christus. Amen. Ahogy az igehirdetésben említettem, a 331-es számú énekünknek első 3 verszakát énekeljük, a 3. verszakot idéztem az igehirdetésben, de énekeljük el az 1., a 2. és a 3. verszakot. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy!
Oh.
Kegyelmes atyánk, köszönjük, hogy így szólíthatunk meg téged, hiszen naponta kiárasztod ránk bőségesen a te irgalmasságodat és kegyelmedet. Hálát adunk, hogy tudhatjuk, nálad van ez a kegyelem. Ezért nekünk nem másnál kell keresni, és nem máshol, hanem nálad, hiszen te ingyen adod azt. Nem szolgáltunk mi erre rejá, nem a jó cselekedeteinkért adod, hanem azért, mert szeretsz. Azért, mert annyira szerettél, hogy egyetlen fiadat küldted el, ami adósságlevelünk elrendezéséért. Így Krisztus eleget tett a te igazságodnak és kegyelmednek is. Köszönjük a te egész világra kiáradó kegyelmedet, de hadd tudjuk megragadni az üdvözítő kegyelmedet, melyet Krisztus mutatott fel nekünk a legnyilvánvalóbban. Köszönjük, hogy tudhatjuk, ez a kegyelem érvényes a földi halál után is, és ezért van nekünk esélyünk elnyerni az örök életet. Hadd tudjunk naponként örvendezni és hálát adni, ezért a nem magától értetődő kegyelmedért. Hálát adunk azért az áldott sorrendért, amit most is meg akartál erősíteni a mi szívünkben. A te kegyelmed és a jó cselekedetek nem zárják ki egymást, hanem egyik a másiknak következménye. Mert kegyelembe fogadtál bennünket, ezért tudjuk mi a jó cselekedetek gyümölcsét teremni, és nem azért kegyelmeztél meg nekünk, mert mi bármilyen jót tudnánk tenni nélküled. Köszönjük, hogy ingyen van, és add, hogy ez a te jóságod bennünket is arra indítson, hogy másokkal kegyelmet gyakoroljunk. Imádkozunk azokért, akik még csak az általános kegyelmedet tapasztalták meg. Segítsd el őket, Urunk, az üdvözítő kegyelemre, amely megtartja őket a földi élet után is. Így imádkozunk a gyászolókért. Te erősítsd meg bennük is az örök élettel kapcsolatos reménységet és bizonyosságot. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Vigyük az Isten elé könyörgésünket, hálaadásunkat. Áldott vagy, Urunk, aki meghallgatott imádságunk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Úgy, ahogy azt már többen is tudjuk, ebben a hónapban a szeretett szolgálati perselybe a református mentő misszió számára fogadunk el külön adományokat. Az elmúlt héten is temetés volt gyülekezetünkben csütörtökön, kísértük utolsó földi útjára Spaller Anna Máriát, aki 73 évesen távozott el ebből a földi világból, a Fábricsi 79 szám alatt lakott. Gyászolják őt fia, testvérei, unokái. Isten lelkének vigasztalását kérjük a hátramaradottakra. Ugyanakkor azt is szeretném hirdetni, hogy esküvő lesz október 21-én szombaton 12 órakor, amikor Marton Attila és Igaz Melissa kérnek Istentől áldást házasságukra. Ugyanakkor hirdetem, hogy október 19-én csütörtökön délután 16:30-kor a Magyar Konzulátus kiállító termébe G. Szabó Béla sorozatának képeinek bemutatására kerül sor, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Ugyanakkor egy festészeti kiállításra is felhívom a jelenlévő figyelmét, a plakátot kint el lehet olvasni, október 22-én vasárnap 10 órakor a Törökvágási templom tanács termében lehet majd ezt a festészeti kiállítást megtekinteni. Testvéreim, hitvallás tételre készülve a 471-es számú énekünket énekeljük. A 471-es számú énekünknek mind a négy verszakát, az első verszak így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán.
Most a kórház.
valljuk meg hitünket. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségembe kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Fennálló énekként áldásra várva a 172-es számú énekünk első 4 versszakát énekeljük. A 172-es számú énekünk első 4 versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk! Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.